Ézsaiás könyvéből, a 40. részből az első 11 vers a következőképpen hangzik. Tehát Ézsaiás könyvéből az első 11 vers, a 40. rész első 11 verse így hangzik. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált. Építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síkságá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól. Kiálts! Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak. Kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti.
Imádkozzunk! Mennyei Atyán, köszönjük, hogy ezen a vasárnapon is itt lehetünk a Te házadban. Köszönjük a nyarat, annak minden áldását, vagy azt, hogy a nehézségekben is megtapasztaltuk a Te kegyelmedet és gondoskodásodat. És köszönjük, hogy most újra együtt lehetünk a testvéri közösségben, hogy kereshetjük a Te jelenlétedet. Köszönjük azt, hogy Te magad adtál vágyat a szívünkbe, hogy Te utánad vágyakozzunk. Igen, Atyánk, szomjazik a mi lelkünk, és vágyik hozzád. Mert szeretnénk azt, hogyha teljes lényünkkel, minden gondolatunkkal és szívünkkel tudnánk hozzád ragaszkodni. Ugyanakkor meg kell vallanunk, hogy sokszor azok a rögös utak, amik előttünk vannak, azok a hegyek és halmok, amik az utunkon vannak, elfárasztanak, elcsüggesztenek, elbizonytalanítanak, lenyomnak. Urunk, így jövünk most eléd, minden terhünkkel, minden szorongásunkkal, minden izgalmunkkal, ami az új tanévvel kapcsolatos sok gyermekben, fiatalban és családban. Minden más aggodalmunkkal és terhünkkel, ami a felnőttek életében van, és minden bűnünkkel, amivel beszennyeztük azt a nevet, amit rólad kaptunk, tőled kaptunk. Bocsáss meg nekünk, és engedd meg nekünk, hogy a Te közelségedet, a Te jelenlétedet megtapasztaljuk. Kérünk, hogy szólj hozzánk, és Jézus, kérünk, hogy Te vigasztalj meg bennünket a Te élő üzeneteddel, a Te igéddel, a Te valóságos kegyelmeddel és szereteteddel. Hadd tudjon ez, mint életszava átjárni bennünket a Te lelked által, hogy aztán vigasztalókká válhassunk, és útkészítőiddé. Így borulunk le most előtted, Úr Jézus, megváltunk, és magasztalunk téged. Amen. Isten igéjét a 2. korintusi levélből olvasom, annak első részéből, a 3-tól a 11. versig. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által, olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket, rendkívüli mértékben, sőt, erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felül is kétségben voltunk. Sőt, mi magunk is elszántunk magunkat a halálra, azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat. Aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít, mivel ti is segítségünkre vagytok az értünk mondott könyörgéssel, hogy a reánk árat kegyelemért sokan sokféleképpen mondjanak értünk hálaadást. Kedves testvérek, a mai igehirdetésben a vigasztalásról szeretnék beszélni, és hogy ma valamiért igen struktúrát lettem, elmondom, hogy miről is fog szólni ez az igehirdetés. Először azt vizsgáljuk meg, hogy mikor van szükségünk vigasztalásra, aztán azt, hogy milyen hamis vigasztalásokkal találkozunk, majd azt, hogy mit jelent a vigasztalás, ami Krisztusban van, és hogy ezt a vigasztalást megtapasztalva hogyan tudunk másokat is vigasztalni. Kezdjük tehát ott, hogy mikor van szükségünk vigasztalásra. Hát ez egy olyan dolog, amit már a kisgyerekek, akik közöttünk vannak, ők is ismernek, hogy vannak olyan pillanatok az életben, amikor eltörik a mécses, amikor nagyon-nagyon is szükséges a vigasztalás. Vannak olyan körülmények, amik megváltoznak, hogyha a felszíntől megyünk az egyre mélyebb rétegekig, akkor először megnézhetjük azokat az eseteket, amikor a körülöttünk levő körülmények változnak meg. Az anyagiak, tárgyakat veszítünk el, vagy bizonyos helyszínről kell elmennünk. Megszokott dolgok elért életszínvonal, vagy kényelem vész el. És ezek mind olyan törések, olyan vesztességek, amik gyászt okoznak, amik fájdalmak, amin lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy lazán kell átlépni, és magunkat is megmosolyogjuk, hogy egy eltörött, értékes, számunkra értékes kis csésze miért okoz fájdalmat, de lehet, hogy ez a kis értékes csésze még a nagymamámé volt, és igenis fájdalmat okoz. Tehát vannak tárgyak, vannak körülmények, amik, hogyha megváltoznak az életünkben, ez vesztességélmény és a lelkünkben kódolódik. Aztán ennél egy mégis mélyebb szint, amikor embereket veszítünk el. Embereket, barátokat. Akár így nézhetünk a gyerekeink iskola váltására is, amit olyan lelkesen követünk szülőként, hogy ugorjanak fejest az újabb kihívásokba, de ott van egy csomó veszteség mögötte, amikor azok a tanárok, azok a diáktársak, azok a barátok, akik az előző iskolában voltak, most már nem lesznek ott is, új helyjel és új kihívásokkal kell szembenézni. Vagy egy-egy baráti kapcsolatban törés áll be is, és a barátomat, amikor elveszítem, vagy szerelmi csalódást mindannyian átéltünk már, vagy a válás, ami nagyon-nagyon mély és komoly veszteség, és a halál, ami vitatlan, és érezzük, hogy nem múlik rajtunk. A tehetetlenséggel találja ilyenkor szembe magát az ember. Egy olyan hiány és egy olyan űr, amit nem lehet bepótolni, nem lehet jóvá tenni. Elrabolták tőlem érzés. Szóval a következő szintje a veszteségeknek a saját személyemet érintő veszteségek. Ezek is kikerülhetetlenek. Rögtön a korral járó változások, amikor az ember felfedez magában olyan betegségeket, amik már vele maradnak. Képességeknek a csökkenése, határaink felismerése és elfogadása. Ezek mind-mind veszteségélmény. Álmaim kudarca. Szembenézni annak az elvesztésével, ami talán soha nem volt az enyém, de mint álom, mint cél előttem volt, és most már tudom, hogy nem fog teljesülni. Vagy a vágyott szeretetnek a hiánya, és szembenézni ezzel a veszteséggel, hogy igen, lehet, hogy a szüleim nem engem szerettek a legjobban. Lehet, hogy valakinek dolgoztam és hajtottam a szeretetéért, de nem úgy kapom meg, ahogy vágytam rá. Mind-mind veszteségélmény. Vagy az önbecsülésem, az önértékelésem összezuhanása, ami sokszor egészen elmegy depresszióig. Amikor nem úgy működöm, ahogy szeretnék. Lehet, hogy lennének képességeim, meg lehetőségeim, de nincs hozzá erőm, nincs hozzá akaratom, reményem, és egy sötét köd borít be. És végül van még egy veszteség, réteg, ami, ha lehet, még ennél is mélyebb, az Istennel kapcsolatos veszteség. Amikor minden veszteség közepette, Isten jelenléte, az ő közelsége, az ő szeretetének a melege, lelkének az útmutató világossága is távol van tőlem. Amikor úgy érzem, hogy az Isten is elhagyott engem, és hiába kapálózok és keresem, sötétben érzem magam, Istentől elutasítottan. Lehet, hogy vétkeztem. Lehet, hogy rossz döntést hoztam. És nem tudok megbocsátani magamnak. Amikor nem is Isten vádol, és nem is ő van mögötte, hanem a saját ítéletem tart fogva. Mert nem elég a következmények súlya, hanem folyamatos önváddal gyötröm magamat, ami nyomorúság és fájdalom. Jobb életében megdöbbentően ábrázolódik ki előttünk a veszteségnek, a fájdalomnak ez a négy különböző szintje. Először, ugye amikor hozzák a szolgák a hírt, akkor arról szól az üzenet, hogy a marhák és a szamarak elpusztultak, és az őket őrző szolgák. Aztán a juhok és a tevék elpusztultak. És egymás után éri jobb gazdaságát mindenféle csapás. Elveszíti a vagyonát, elveszíti az állatait, elveszíti az épületeit. Veszteség, fájdalom, bizonytalanság, hogy hogyan tovább. De itt nem ér véget a történet, mert ismerjük, hogy nem sokkal ezután összedől az a ház, ahol Jobb gyermekei ünnepelnek, és Jobb elveszíti a fiait és a lányait. Megdöbbentő erre Jób válasza. Ekkor Jób fölállt, megszaggatta köntösét, és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Ezután jönnek jobbra a rossz indulatú fekélyek. Az egészségének az elvesztése, olyan fekélyek, amitől aludni sem bírt, éjjel-nappal vakarta magát cserépdarabokkal. És a feleségének, aki életének társa, a lázadása, a belefáradása ebbe a helyzetbe, átkozz meg az Istent, és hallj meg. Erre újra Jób válasza. Ha a jót elfogadtuk, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób a szájával. Aztán jönnek a barátok, és a barátoknak a először együttérző, csendben mellé ülő vigasztalá jelenléte. De aztán az a sok okoskodás, amivel keresik Jobbnak a bűnét, meg az okát az ő állapotának, az a sok hiába való mondat. És Jobb maga is eljut odáig, hogy azt mondja, vesszen el a nap, amelyen születtem, az éjszaka, amely tudta, hogy fiút fogan, amitől legjobban rettegtem, az jött rám, amitől remegtem, azért utol engem. Nincs pihenésem se, csendességem, nincs nyugalmam, remegés jön rám. Vannak helyzetek, vannak veszteségek, amikor az embernek vigasztalásra van szüksége. Honnan jön a vigasztalás? Mi az, ami életünknek ezekben a helyzeteiben vigasztalásként valóban vigasztalássá válik? A hamis vigasztalásokról szeretnék egy pár szót mondani. Sőt, a hamis vigasztalások kategóriáját egy nem is vigasztalással bevezetni, amikor letagadjuk a veszteséget, elfojtjuk a fájdalmat, és úgy akarunk tovább lépni, mintha nem is történt volna semmi. Az ember akaraterővel és értelemmel sok mindenen felül tud emelkedni. És van egy ilyen téves keresztjén, nem keresztjén, de keresztjén körökben tévesen időnként alkalmazott gondolat, hogy nekünk keresztjéneknek, akiknek ott van az Istenünk, az ő szeretete, nem kell, hogy fájjanak azok a dolgok, amik vesztességek ebben a világban. És amikor nem vesszük komolyan a saját lelkünket, a saját lelkünknek a veszteségeit és fájdalmait, akár csak meg nem valósult álmokról is van szó, akkor valamit megtagadunk magunkban, amit Isten így teremtett, és olyan következményei lehetnek, amiket nem is tudunk kiszámítani és látni előre, akár betegségekben, akár később olyan viselkedésekben és robbanásokban, amire nem lett volna szükség, ha komolyan vesszük a gyásznak a munkáját, a veszteség feldolgozásának a munkáját. Tehát először is arra szeretném bátorítani a testvéreket, hogy ha vannak veszteségek az életünkben, akkor ne tagadjuk le őket. Ne tegyünk úgy, mintha ez így lenne rendben, ahogy van. Igen, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. még a veszteség is lehet a javunkra, de szembe kell vele nézni. Közel kell engedni magunkhoz a fájdalmat, és úgy kell majd Isten kezébe tenni. Hamis vigasztalás. Vannak olyan vigasztalások, amit saját magunknak adunk, és vannak vigasztalások, amit másoktól kapunk. Először nézzük meg, hogy milyen vigasztalást adunk magunknak hamis módon. Ilyen az önsajnálat. Az önsajnálat, amiben újra és újra végig tudjuk gondolni, hogy miért és hogyan fáj számunkra ez a veszteség, és benne magunkat áldozatként tudjuk megélni. A sebeinket borogatjuk. És az önsajnálatnak egy olyan örvényébe tudunk bejutni, ami lehúz, ami a figyelmünk középpontjába ezt a fájdalmat állítja, és erre koncentrálva minden más másodlagossá lesz. Az ige egy helyen úgy beszél az önsajnálatról, mint a mi bűn. Az önsajnálat örvényébe való benne maradás az igazából nem vigasztalás. És nem ugyanaz, mint amikor szembenézek azzal a fájdalommal, amit a veszteség okozott számomra. Aztán van egy másik módszer is, az önjutalmazás. Valószínűleg ezt is ismerjük többen, amikor valami nagyon nem úgy sikerül, vagy nagyon fáj, vagy olyan nehézé válik, akkor kinek milyen kis módszerei vannak az önjutalmazásra. Van, aki olyankor tér be egy cukrászdába, és enged meg magának egy finom szelet süteményt. Nemrégen beszéltem valakivel, aki azt mondta, hogy hát az egyetemi évei azok eléggé kudarcosak voltak, és akkor minden kudarcos vizsga után volt egy kedvenc cukrászdája, ahova bement, és akkor jól bevásárolt ott süteményekből. Hazament vele, megfőzte a kis kávéját, és akkor a sütiket elpusztította. Van, aki önjutalmazásként betesz néhány DVD-t, és végignézi. Különböző dolgai vannak az önjutalmazásnak. Én azt hiszem, hogy gimnazista koromban ilyenkor mentem le a tanáraim gyerekeivel játszani, mert a kisgyerekek írtóra feltöltöttek, felpesdítettek, és olyankor kikapcsoltam minden mást. Lehet ez jó is. Tehát nem arról van szó, hogy ezek a hamis vigasztalások ilyen tapaszként, vigasztaló tapaszként nem működhetnek ideig, óráig. Csak fontos, hogy lássuk, hogy igazán a probléma gyökerét nem oldja meg. Ideig, óráig hoz egy kis enyhülést. És még kettőt akarok mondani, ami ilyen hamis, amit saját magunkkal végzünk. Az önjutalmazásnak egy része, ami nem is annyira önjutalmazás már, de a pótcselekvések. Amikor úgy akarom elterelni a veszteségről, a fájdalomról a figyelmemet, hogy belemenekülök munkába, aktivitásba, feladatokba, sebb szabadidőm nem marad, akár sportolok, kertészkedem, dolgozom, takarítok, mindent meg tud az ember csinálni. Ilyenkor, nekem amikor a doktorival küzdöttem, olyankor szokott mindig a lakásom nagyon tiszta lenni, mert ugye az volt bennem, hogy na jó, akkor először kitakarítok, és mindent a helyére teszek, majd utána nekiállok tanulni. Tehát vannak dolgok, amik ugye nem annyira mennek, tehát akkor nagyon kreatívak tudunk lenni, olyan pótcselekvéseket kitalálni, ami még hasznosnak is tűnik, és még akár haszna is van. De jó, hogyha látjuk, hogy azért ez hamis vigasztalás, vagy ez csak ilyen öntapasz. És végül a lefelé hasonlítás. Az is működik ideig, óráig, amikor nem fölfelé hasonlítjuk magunkat, azokhoz, akinek még sokkal több van, aki még egészségesebb, akinek még boldogabb a családja, akinek még szebb autója van, vagy mit tudom én, még jobb jegyet kapott, hanem milyen vigasztaló tud lenni, ugye, amikor én rossz jegyet kaptam, tehát a barátnőm még rosszabbat kapott. Azért ez mégis az embert valahogy helyre mozdítja a lelkét, hogy hát nem egyedül én kaptam ilyen rossz jegyet. Tudom, hogy egyszer édesapám csinálta ezt, amikor édesanyám már ugye el volt keseredve. Hát egy nagy kommunista faluban, kisvárosban éltünk, 5 kicsi gyerekkel, nagyon kevés volt a fizetés, és úgy volt egy pont, ahol édesanyja így belefáradt már az egészbe. És akkor édesapa fogta, beültette a kocsiba, és elvitte, nem tudom, 50 kilométerre egy 8 gyerekes családhoz, akik még szegényebbek voltak, mint mi. És akkor még ők vittek valami ajándékot nekik, és az édesanyja lelki világát helyre pakolta. Tehát van ilyen, hogy a lefelé hasonlítás az egy kicsit kimozdítja az embert, hogy hát nem én vagyok a világon tényleg mégsem a legszerencsétlenebb. A cigány gyerektábor is jól szokott hatni a fiataljainkra, amikor egy hétig ott vannak, és megérezzük azt, hogy tényleg mit jelent szegénységben élni. De ez is csak ideig, óráig ható tapaszt, és nem az igazi vigasztalás. Aztán még bosszantóbb az, amit mások adnak vigasztalásként, de valóban nem vigasztal. Amikor elkezdik nyugtatgatni az embert, hogy a helyzet nem is olyan rossz, meg nem is olyan vészes, meg vegyen már észre más dolgokat is. Azt hiszem, ezek a mondatok így pörögnek le rólunk, és csak idegesítenek, és az ember önuralmától függ, hogy meddig van türelme ezeket a mondatokat hallgatni. Aztán az ígéretek. Ugye, amikor a papának a kórházba ígérik, hogy majd az esküvőmön táncolni fog, és akkor mindenki tudja, hogy már ki tudja, mennyi idő van még hátra, de táncolni nem fog. Tehát olyan ígéretek, amik üresek és hiába valóak. És ilyenek még a hivatkozások is, amikor meg arra hivatkozunk, hogy hát te, aki egy ennyire jó ember vagy, vagy ennyire erős jellem vagy, hát te megoldod ezt a problémát, te eddig is mindent megoldottál. Tehát amikor hivatkozunk a másikban rejlő erőre, vagy hitére, vagy hozzáállására, de hát éppen az a nehéz, hogy ebben a vigasztalan állapotban, a veszteségnek az élményében, éppen ezekhez az erőforrásokhoz nem tud most nyúlni, tehát hiába hivatkozom én őre, hogy ő milyen jól meg szokta oldani, most elakadt. Na most már elég sokat beszéltem arról, hogy vannak helyzetek, amiben vigasztalásra van szükségünk, mert veszteségek értek bennünket az életünk különböző szinterein, és arról is, hogy ilyenkor nagyon sok módszer hamis, és nem segít. Akár magunkat akarjuk vele vigasztalni, akár mások vigasztalnak, vagy másokat vigasztalunk. Itt az ideje, hogy arról beszéljek, hogy amiről az igénk beszélt, hogy van vigasztalás a Krisztusban. Ez az evangéliumnak a hatalmas nagy üzenete, hogy azokban az emberileg fájdalmas és a veszteség miatt tehetetlen állapotaiban, helyzeteiben is van vigasztalás. És ez a vigasztalás Krisztusban van. Ő az igazi vigasztalás. Hogyan? Tulajdonképpen sokféleképpen lehet megközelíteni az ő vigasztalásának a kibontását, de én elém most az jött, hogy azért, mert ő előttünk ment a veszteség útján. Értünk veszített el mindent, hogy velünk legyen a veszteségeinkben. A Filippi 2 Krisztus himnusza kezdődik így, hogy ha van vigasztalás a Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömmet, hogy egyet akarva ugyanarra törekedtek. És akkor itt a közösségnek szóló intések, tanítások után mondja Pál, hogy Jézus példáját kövessétek, az a lelkület legyen bennetek, ami Jézusban is volt, aki Isten fiaként nem tekintette zsákmánynak, hogy ő egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát. A menny dicsőségét, korlátlan hatalmát, az angyali seregek készenlétét, akik ugrásra készen vannak Isten fia körül, az angyali seregek imádatát, az Atya és a Szentlélek minden akadály nélküli egységét nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megüresítette magát. És emberré lett, az emberi test kiszolgáltatottságát és határait vállalta magára. Sőt, szolgai formát vett fel. És engedelmeskedett, ugye a szolga engedelmeskedik. Engedelmeskedett a mindenható. Engedelmeskedett a halálig, a kereszt halálig. Az őt be nem fogadó, fel nem ismerő világban. És eljött az a pillanat, amikor még ezt a földi testét, ami az ő mennyei gazdagságához képest mennyire kis bekorlátolt, erőtlen, és még ezt a földi testét is el kell engednie, fájdalmak közepette. Amikor ott kell hagynia a tanítványait, akik rajta csüngenek, amikor látja a zokogó édesanyját, akit csak tanítványára tud bízni. Nem véletlenül bátorítja Jézus elmenetel előtt újra és újra a tanítványokat, hogy majd elküldöm a vigasztalót. Ne bánkódjatok, ne szomorkodjatok, mert Isten lelke, a paraklétusz, a vigasztaló itt lesz. Őt az én nevembe adja, vagy én elküldöm nektek, és megvigasztal benneteket. Veletek lesz, sőt, bennetek lesz. Tehát van vigasztalás Jézus Krisztusért, Jézus Krisztusban, a Szentlélek által. De hogyan vigasztal? Először is komolyan vesz, fájdalmunkkal és veszteségeinkkel együtt. Ez a nehéz a vigasztalásban, hogy mi nem tudjuk fölmérni, hogy a másik szívében mi mekkora fájdalmat okoz, hogy mi mekkora veszteség élménnyel jár. Jézus pontosan felméri, pontosan érzi, hiszen ő hordozta a mi sebeinket, a mi betegségeinket. Nem csak a bűneinket is, de a mi sebeinket, a mi fájdalmainkat, a mi betegségeinket is hordozta. Éppen ezért bátran megkérdezhetjük vigasztalan helyzeteinkbe, vagy azokra visszaemlékezve, hogy hol voltál? Hol voltál, Jézus, amikor nem kaptam meg a szüleim szeretetét? Hol voltál, amikor bántottak? Hol voltál, amikor igazságtalan dolgok történtek? Hol vagy? És hogyha Isten előtt őszinte vágyjal föltesszük ezt a kérdést, akkor megmutatja. Megmutatja, hogy ott volt, hogy ott van, hogy sírta a könnyeidet, hogy körülölelt, hogy az ő szeretete volt az, ami életben tartott. Ismeri fájdalmunkat és ismeri gyászunkat. És felnyitja a szemünket. Ez az ő vigasztalása, amikor felnyitja a szemünket, hogy végtelen szeretetéből valamit felfogjunk. Egy távoli rokonommal találkoztam nem régen, aki elmesélte, hogy a férjének nagyon komoly küzdelmei voltak, és hát ebben a küzdelemben nagy sötétség is szállt rá is, és hát egy elég komoly depresszió, ami utána a gyülekezetben, ahova éppen jártak, ördögöt akartak belőle űzni, és mindenféle tortúrának kitenni, és akkor ebből a gyülekezetből elmentek. De ő ott volt kétségbe esetten, izgulva a férjéért, hogy mit tegyen érte. A férje helyzete egyre súlyosabb volt. És akkor a fájdalomnak, a félelemnek, az aggodalomnak a legmélyebb pontján egyszer csak az Isten szeretete őt úgy ölelte körül, és az Isten dicsősége úgy ragyogott rá, mint soha előtte. Egy olyan vigasztalást kapott, amit el sem tudott képzelni, hogy van. És azóta egészen máshogy beszél Istenről, az Isten jelenlétéről, az ő szeretetéről. És nem oldódtak meg rögtön a problémák, de neki egy olyan békessége, olyan szabadsága, olyan nyugalma lett, amit előtte nem ismert, és felismerte azt, hogy az Isten a gyógyító, Az Isten kezében van a férje, az Isten kezében van az életük. Ezeket mindet tudjuk elméletileg, ki tudjuk mondani ezeket a mondatokat. De amikor az Isten szeretete abban a mélységében és valóságában ölelte őt körül és ragyogott rá, akkor ez az egész valahogy hirtelen nagyon valóságos életté lett. És azóta más az élete, más az Isten kapcsolata, mert az Isten megvigasztalta. Sokszor ezek a mély völgyek, a sötétségnek a legmélyebb pontjai, azok az alkalmak Istennek, ahol megtisztít bennünket a kötődéseinktől. Ezek között vannak egészséges és szép kötődések is, és vannak hamis kötődések, torz kötődések. De egészen mélyen, számára szabadon, jelenlétében körülvéve valami új, mély bizonyosság születhet meg a szívünkbe, ami csak hozzá köt, és új alapot ad. Ez olyan, mint a megdicsülés hegye, bár eddig völgyet emlegettem. Nem egy folyamatos élmény, de egy olyan élmény, ami vigasztal, erőt ad a folytatáshoz. Ami felszabadít arra, hogy ha esetleg a vigasztalanságomnak az egyik oka az, hogy magamnak nem tudok megbocsátani, ez a szeretet felszabadít arra is, hogy magamnak megbocsássak. Átrendezi az értékrendemet, szabadabban ennek a bennünket körül vevő világnak a köteleitől, mélyebben, Isten gyermeke identitásában, Isten országa valóságában. A vigasztalás most már nem ilyen tapaszokban, meg pótcselekmésekben, hanem Krisztusban kereshetjük. És ezt találta meg Jób is. Jób, amikor sok-sok ima, küzdelem, barátokkal való vita után, a sötétségnek, az Istentől is elhagyottnak érezve magát, utána Isten megszólal, és bemutatkozik. Akkor utána Jób csak leborul, és bocsánatot kér, hogy mennyire nem fogta, hogy ki Isten, de Isten őt az ő szeretetével öleli körül, és ajándékozza meg újra családdal, gyermekekkel, gazdagsággal, de ezek a külső dolgok, amik persze jó, ha vannak, és jelei Isten szeretetének lehetnek azok, de azzal a belső bizonyossággal, hogy Istennek a gyermeke Jób, akinek a pora felett megáll, de most is ott van vele. És ugyanezt látjuk Pálnak a levelében, amit felolvastam textusként, lehet, hogy már vártuk, hogy jó-jó, vigasztalásról van szó, de nem nagyon beszéltem eddig a konkrét helyzetről. Pál életveszélyben volt, amikor már saját maga is lemondott az életéről, és felkészült a halálra. És azután tapasztalja meg azt, hogy az Isten kimenti őt a biztos halálból, és megvigasztalja. És új módon újra körülveszi. Erről ír itt a levelében. Azt mondja, áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Az, aki megtapasztalta Istennek ezt a vigasztalását, azt tud másokat vigasztalni. Mert ez több, mint együtt érezni vele. És egyáltalán nem okos, és mindenféle kivezető tanácsokat ad a másiknak. Nem is ígérget, vagy hivatkozik, vagy magyarázkodik, hanem ez mély békesség és reménység Istenben. Isten előtt hordozni a másikat, és rávárni. Nem akarom megmagyarázni, értelmezni, megoldani. Ennek a titka az, hogy békességben tudok a másik mellett, az ő tehetetlenségében is mellette állni, és így kísérni. Nem rémít a tehetetlensége. a vigasztalásainkkal sokszor a másikat a tehetetlenségből akarjuk kirángatni, mert rémít bennünket a tehetetlenség, mert a bennünk való tehetetlenségre emlékeztet. Hogyha az Isten vigasztalásával megvigasztaltattunk, akkor nem rémít már a saját tehetetlenségem, és ezért kibírom a másik tehetetlenségét, és Isten gyermekeként egyszerűen ott tudok mellette lenni, Istenre várva. Van szomorúság, van fájdalom, van gyász és van veszteség. Ezekkel sokszor Isten tisztítgat bennünket. Lemetszi azt a fát, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. De akkor is vegyük komolyan ezeket a fájdalmakat, engedjük el a pótcselekvéseket, a pótmegoldásokat, és találjuk meg a vigasztalásunkat Krisztusban. És így ezzel a vigasztalással legyünk jelen testvéreink és fele barátaink számára. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Amen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, úgy borulunk le előtted, mint aki ismered a mi fájdalmainkat, a mi veszteségeinket, a mi gyászunkat, a mi félelmeinket, a mi aggodalmainkat. Mert megüresítetted magadat, és a mennyei dicsőséget ott hagytad azért, hogy ezeket vedd magadra, hogy ne legyen egy olyan könyv sem a földön, amit te ne ismernél, és amit te ne sírtál volna velünk. Amit te ne hordoztál volna. Jézus, engedd, hogy meglássunk téged, mint fájdalmak férfiát, betegség hordozóját. Engedd, hogy meglássunk, aki mellettünk voltál, és mellettünk vagy. És a te szeretetednek, a te irgalmadnak a fénye, a dicsősége hadd ragyogjon be az életünkbe, és vigasztaljon bennünket, akkor, amikor veszteségeinkkel kell szembenéznünk, és a gyász munkáját kell végig dolgoznunk. Ó, Szentlélek vigasztaló, jöjj és erősítsd a mi lelkünket. Így imádkozunk most azokért, akik betegséggel küzdenek, és a betegség olyan képességektől, olyan lehetőségektől fosztotta meg őket, ami eddig természetes volt, vagy amire vágytak. A betegség ágyhoz köti őket, vagy fájdalommal nyomorítja életüket. Urunk, kérünk, hogy a te jelenlétednek, a te vigasztaló szeretetednek az áldását árazd rájuk, és ugyanakkor könyörgünk azért is, hogy a te gyógyító kegyelmedet, kezedet nyújtsd ki feléjük, és hozz gyógyulást, hozz felépülést. Urunk, könyörgünk azokért, akik kapcsolatokat veszítettek el, barátságot, szerelmet. Vagy akitől a halál ragadta el szerettüket, és emiatt vannak gyászban. Urunk, kérünk, hogy a te vigasztaló szereteted erősítse meg az ő lelküket, és hadd lássák meg azt, hogy a te arcod rájuk ragyog, és fogod a kezüket. És urunk, kérünk mindazokért, akik bármilyen más veszteséggel küzdenek, soha meg nem kapott dolgok elvesztésével, álmok elvesztésével, Urunk, kérünk, hogy add a te szent lelkedet, és irányítsd a mi figyelmünket te rád, hogy ne az önsajnálatnak az örvényei húzzanak le, hanem a te szereteted valósága állítson talpra, vegyen körül, újítsa meg a hitünket, újítsa meg a veled való kapcsolatunkat, és így tégy bennünket követeiddé, útkészítőiddé, hiszen ez a világ olyan vigasztalanságban él. Urunk, hadd tudjunk tőled megvigasztaltatva a te vigasztalásodnak a hírvivőjévé válni, és hordozni az igazi vigasztalást azok felé, akik a környezetünkben vigasztalásra várnak. Így kérünk, áldj meg bennünket személyes találkozásainkban, adj kitartás az imádságban, hogy tudjuk imádságban hordozni ezeket a mellénk állított embereket, fele barátainkat. És így kérünk a gyülekezetünknek a programjaiért. Áld meg a hittanoktatást, az IFIT, a mamakört, az alfát, a nyugdíjas klubot, mindazokat az alkalmakat, ahol szeretnénk kifelé világítani és hordozni a te fényedet, a te vigasztaló üzenetedet. És áld meg azokat a közösségeket is, szolgáló csoportokat, házi csoportokat, ahol egymást tudjuk vigasztalni a te szereteteddel. Urunk, hadd legyen a mi gyülekezetünk a te szeretetednek jelévé, egy közösség, ahol a te vigasztalásod nagyon valóságosan jelen van. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.